Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, Kovács Attila vagyok. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. A 60-as évekből hátra maradt űrszemét közelít a Föld felé. A darazsak nélkül nem ehetnénk fügét. A kék szarkák rászoruló társaikkal osztoznak az élelmükön. Nem az iskolán múlik, hogy kinek megy jól a matek. Óriás porszívóval küzdenek a műanyag hulladék ellen. Polipként úszó újfajta robot segít feltérképezni a tengereket. Elkészült a világ leggyorsabb UV kamerája, és magyar kutatók okos műkezet fejlesztenek. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenek előtt arról hallhatnak, hogy újabb elmélet bizonyította, hogy Einsteinnek igaza volt. Amerikai kutatók fekete lyukakról készült fotókkal igyekeztek megdönteni az általános relativitás elméletet. Sikertelenül. A tudósok már több mint 100 éve vizsgálják Albert Einstein fizikus híres munkáját, az általános relativitás elméletet, és nagyjából ugyanennyi ideje próbálnak fogást találni rajta. A cél egy izgalmas kísérlet, lehet-e máshogy értelmezni dolgokat, illetve tévedett-e a német fizikus? A rövid válasz erre a kérdésre az, hogy nem. Az elmélet ugyanis a University of Arizona asztrofizikusainak mostani próbáját is kiállta. A tudósok egész pontosan azt találták, hogy Einstein elméletét lehetetlen megcáfolni. A kutatók most egy szupermasszív fekete lyukkal végeztek bonyolult kísérletet, pontosabban annak fotóival. Arról az objektumról van szó, amely a közeli M87 galaxis közepén fekszik, és amelyről tavaly látványos fotót készítettek egy teleszkóp hálózattal. Ez a fekete lyuk 55 millió fényévnyire van a Földtől. A teszt azért fontos, mert teljesen új módon vizsgálja a fizikus, mint most kiderült, tűpontos gondolatmenetét. Amikor ugyanis a kutatók a fekete lyuk árnyékáról készült fotókat vizsgálták, észrevették, hogy annak mérete szinte teljesen megegyezik az általános relativitás elméletben megjósolt paraméterekkel. Ez azt jelenti, hogy Einsteinnek megint igaza volt. A híres fizikus elméletét egyébként már tavaly is megpróbálták megcáfolni, de a szakemberek nem jártak sikerrel. A kutatók akkor a tejútrendszer közepén lévő nagy tömegű fekete lyuk körül keringő csillagfényének megfigyelésével igazolták a leghatározottabban a Nobel-díjas tudós 1915-ös relativitás elméletét. És maradunk még az űrben, a folytatásban is, a 60-es évekből hátra maradt űrszemét közelít a Föld felé. Egy 54 évvel ezelőtti sikertelen Hold misszió rakétájának egy darabja lehet az a múlt hónapban felfedezett és eredetileg aszteroidaként azonosított objektum, amely novembertől átmenetileg a Föld gravitációs csapdájába kerül. Az amerikai űrkutatási hivatala, a NASA bolygókutató intézete szerint a hivatalosan 2020 SO jelzésű objektum az 1966-ban indított Surveyor 2 űrszonda felső Centaur rakéta fokozata lehet. A leszállóegység belecsapódott a Holdba, a rakéta azonban elhaladt az égitest mellett és napkörüli pályára állt űrszemétként. A nagyjából 8 méteres objektumot szeptemberben észlelte egy hawaii teleszkóp. A méretei megegyeznek a Centauréval, amely kevesebb mint 10 méter hosszú és 3 méter átmérőjű lehet. A szakemberek figyelmét egyebek között az keltette fel, hogy az objektum csaknem kör alakú pályán kering a nap körül, ami szokatlan az aszteroidáknál, valamint a kisbolygókra jellemzőnél lassabb sebességgel közelít a Föld felé. Ahogy az objektum közeledik, úgy a csillagászok egyre pontosabb megfigyeléseket végezhetnek. Megállapíthatják például, hogy a külső erők, napsugárzás hogyan hatnak az objektumra, ugyanis ha valóban egy üres konzerv, akkor másképpen fog mozogni, mint egy aszteroida. Az előrejelzések szerint az objektum nagyjából 4 hónapig fog keringeni a Föld körül, miután a bolygó gravitációs csapdájába kerül november közepén, majd márciusban ismét visszaáll saját pályájára a nap körül. A 60-as évekből hátra maradt űrszemét közelítte át a Föld felé, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre. Témánk rövidesen, hogy a darazsak nélkül nem ehetnénk fügét. Hogy miért? Mindjárt kiderül, jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A
műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A darazsak nélkül nem ehetnénk fügét, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A szimbiózis egyik formája a kölcsönösség, ami olyan két egyed közötti kölcsönhatás, amely mindkettő fél számára előnyös valamiért. A jelenség széles körben elterjedt az élővilágban, és bár kevéssé ismert, de jól mutatja ezt a darázs és a füge kapcsolata is. Köztudott, hogy a beporzóknak köszönhetjük a kedvenc ételeink egy részét, a napraforgótól kezdve az eperig. Ám kevésbé ismert az a tény, ami ezt a folyamatot vezérli. Ez a kölcsönösség elve. Az egyazon vagy különböző faj két egyedének kölcsönhatása, amely mindkettő fél számára előnyökkel jár. A kölcsönösség a szimbiózis egyik formája, amely szoros és tartós kapcsolatot feltételez két különböző organizmus között, de nem feltétlenül olyat, amelyben segítik egymást. Gondoljunk csak a parazitizmusra. Amikor a beporzók, mint például a méhek, a pillangók és a kolibri nektárt szívnak a virágokból, ők is felszedik a virágport, és a porszerű anyagot más növényekre hordják, segítve a növény szaporodását, mutat rá az egyik tudományos lap portáján publikált cikk. A beporzó táplálékhoz jut, és a növény is képessé válik a szaporodásra. Ez egy olyan sikeres stratégia, amely mintegy 170 ezer növény és 200 ezer állatfajt érint, és ezzel hozzájárul a globális élelmiszer jellegű növénytermesztés mintegy 35%-ához. Számos kolibrifajnak például pont olyan a csőre, amely tökéletesen illeszkedik bizonyos virágok alakjához. De a történet sokszor fordítva is megállja a helyét. Néhány orchidea virágai például leutánozzák a nőstényméhek megjelenését, és amikor a hímméhek megpróbálnak párosodni ezzel az állítólagos növénnyel, akkor a virág rengeteg virágporral ajándékozza meg őket. Az orchidea a virágport közvetlenül a méhekre szórja, ami kissé viccesen néz ki, ahogyan felemelkedik a virágról. Mivel ezek az orchideák a méhek nélkül is megtermékenyülhetnek, ezért ez egy kitűnő példája az úgynevezett fakultatív kölcsönösségnek. Ugyanez a helyzet a kék csíkokkal tarkított ajakos halféléknél is, amelyek arról híresek, hogy úgy szereznek maguknak táplálékot, hogy leszedik a parazitákat és élősködőket a nagyobb halak szájáról és kopoltyúiról. Utóbbiak meg is állnak egy-egy tisztító állomáson, az indiai csendes-óceáni korallzátonyokon. Miután azonban az ajakos halfélék a parazitákon kívül más táplálékforrásokkal is rendelkeznek, például szívesen fogyasztanak rákféléket, ezért ez is leginkább a fakultatív kölcsönösséget jelképezi. Más a helyzet azonban a füge és a fügedarazsak esetében, ahol mindegyik félnek egyaránt szüksége van a másikra az életciklusának a befejezéséhez. Ez a kötelező kölcsönösség. Ma körülbelül 750 fügefaj létezik a világon, amelyek mindegyikének a beporzója ez a bizonyos darázsfaj. Először egy nősténydarázs belefúrja magát a fügébe, amely még nem gyümölcs, hanem inkább egy apró, fordított virágokból álló fürt, amelyet kemény bőr borít. A rovar a füge belsejébe rakja petéit és elpusztul. Amikor azonban a lárvák kikelnek, akkor a szár nélküli himlárvák megtermékenyítik a nőstényeket, amelyek aztán keresnek egy másik fügét, de a testükön tovább viszik a virágport. Egyébként léteznek speciális kölcsönösségen alapuló kapcsolatok. Amikor az állatok gyümölcsöt esznek és a magokat kiköpik vagy kiürítik, akkor azok újra a talajra kerülnek, és a növény esélyt kap a fejlődésre. A madarak és az emlősök a leggyakoribb ilyen magterjesztők, de a gyíkok, tücskök, sőt egyes csigafajok is segítenek a magoknak rövidebb-nagyobb távolságokat megtenni. Miután ezek az állatok sokféle növényt esznek és szórják szét azok magvait, ezért ezt a jelenséget diffúz vagy más néven szétszóró kölcsönösségnek nevezzük.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy meglepő hírrel folytatjuk a műsort, a kék sarkák rászoruló társaikkal osztoznak az élelmükön. A segítségnyújtásról sokáig azt hittük, kizárólag emberi tulajdonság, de egyre több állatról derül ki, hogy felismerik fajtársaik rászorultságát, és valamiképpen segítenek rajtuk. Ázsiában honos kék szarkák viselkedését vizsgálta meg az Utrechti Egyetem vezetésével egy holland-osztrák-svéd kutatócsoport. Arra voltak kíváncsiak, hogy a madarak az adakozásnál ösztönösen járnak-e el, vagy tudatosan, figyelembe véve a másik madár szükségleteit. A kutatásról készült tanulmányt az egyik tudományos lap ismertette. Számos állatfajnál a segítségadást felmérő vizsgálatok laborokban olyan helyzetek révén történtek, amelyekkel a természetben az adott állat nem igazán találkozik, így nehéz felmérni, hogy milyen gyökerei vannak e viselkedésnek. Az élelem megosztása azonban a természetben is előforduló lehetőség. Újabban ezek vizsgálata került előtérbe, és a többi között azért is vizsgálják, mert bizonyos okú kognitív képességekre is szükség van a másik egyed szükségleteinek, kívánságainak felméréséhez. A kék szarka azon madarak közé tartozik, amelyek együttműködésben nevelik az utód generációt, vagyis sok madár költ egymás közelében, rokon és nem rokon egyedek egyaránt segítenek egymásnak a fióka nevelésben. A kísérletekben 10 felnőtt madarat vizsgáltak, ezek a Bécsi Egyetem kognitív biológiai karának állattelepén laktak. 4-6 fős csoportokban a vizsgálatokat is ezen együtt élő csoportokkal végezték. A madarak önkéntesen vettek részt a kísérletben, és ha úgy tűnt, hogy valamelyik madárnak elege lett, akkor azt abba hagyták. Háromféle kísérleti helyzet volt tehát. Az első, a hálóval elzárt röbdében csak egy madár kap eleséget. A második helyzet, a hálóval elzárt röbde mindkét felén kapnak eleséget a madarak. A harmadik, a röbde nincs elzárva, és mindenki hozzáfér bármelyik eleséges tálhoz. Minden kísérletben egy-egy madarat figyeltek az adakozó kedvet illetően. A kísérletek során háromféle helyzetbe kerültek a madarak. Az elsőben az egyik madarat a közös röbdében elkülönítették a többitől, és adtak neki egy tálban 15 g lisztkukacot, ez az egész csapat napi lisztkukac adagjának körülbelül a fele, vagyis egy madárnak több mint elég, míg a többi dróthálóval elválasztott röbderészben lévő madár csak egy üres tálat kapott. A második kísérletben a helyzet abban változott, hogy az elkülönített csapat is teli tálat kapott. A harmadik esetben is mindkét röbderészben kaptak egy-egy tál kukacot a madarak, és ez esetben nem is voltak elzárva egymástól az állatok. A vizsgálatokat a röbdéknél elhelyezett több kamerával is videóra rögzítették, illetve egy-egy hangfelvétel is készült a madarak hangadásáról. Később a felvételeket elemezték. Az eredmények szerint a 10 madárból 9 megosztotta az élelmét, összesen 109 esetet láttak a kísérletek során, ahol a szarka adott a társaknak is kukacot, ezen esetek 84%-ában csőrből csőrbe történt az adakozás. A közvetlen adakozás az első típusú esetben volt gyakori, vagyis akkor, amikor csak a röbde egyik leválasztott felében lévő szarka kapott a kutatóktól eleséget. Érdekes módon a tojók leginkább akkor adtak eleséget a másik madárnak, ha látták, hogy annak nincs elérhető élelme. A hímek nem tettek ilyen különbséget, és akkor is adtak, ha a másik madár is hozzáférte a kukacokhoz. A kutatók úgy vélik, hogy az adakozó hímek a saját nagylelkűségüket, együttműködési készségüket reklámozták a mindenkori adakozással. Ez a tulajdonság tehát a csapat többi tagjai közötti köteléket is erősítette. Gyakrabban adtak élelmet a madarak akkor, ha a társuk kérte azt. Ezt a hangfelvételekből azonosítani lehetett a jellegzetes eleségkérő hangok alapján. De nem ettől függött az adakozás. Elég volt, ha a másik madárnak nem volt elesége. Vagyis úgy tűnik, hogy a kék szarka valóban észreveszi, ha a fajtársa szükséget szenved. Valódi proszociális, másokat segítő viselkedést mutatnak e madarak. Bármilyen meglepő is tehát, a kék szarkák rászoruló társaikkal osztoznak az élelmükön. A folytatásban pedig egy másik kísérleti eredmény, de már gyerekekre vonatkozóan. Nem az iskolákon múlik, hogy kinek megy jól a matek, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy óriás porszívóval küzdenek a műanyag hulladék ellen.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állásába, amelyben témánk most, hogy nem az iskolán múlik, hogy kinek megy jól a matek. Nem az iskola, hanem a szülői hatás játssza a döntő szerepet a gyerek sikeres általános iskolai matematika tanulásában, állapította meg a Sussexi Egyetem friss kutatása. A tudósok szerint a kisdiák matematikai sikerének sokkal erősebb előrejelzői a szülők saját tanulmányai és a gyerekekkel kialakított kapcsolatuk, mint a gyerekeknek az iskolához vagy egyes tanárokhoz fűződő érzései. A tanulmány pszichológus szerzőit meglepte, hogy az általános iskolások körében nincs erőteljes kapcsolata az iskola és a tanítóhoz köthető képességek, valamint a matematika elsajátítása között. A pozitív iskolai légkör, a szeretetteljes diák-tanító kapcsolat és a tanár jó tulajdonságai sem növelték a matematika tanulásának sikerét. A kutatás mintegy 7000 gyermek megkérdezésén alapult. Azok az általános iskolás gyerekek, akik szeretik a matematikát, egy évvel előbbre járnak tudásukban azoknál, akik nem szeretik a tantárgyakat, akkorra, amikor középiskolások lesznek. A diákok válaszaiból kiderült, hogy a középiskolások sokkal jobban teljesítenek matekból, ha úgy érzik, hogy tanáruk minden osztálytársukkal igazságos, ám az eredményeikre nincs jelentős hatással az oktató tudása, még akkor sem, ha olyan tanár tanította őket, akiket a gyerekek jónak ítélnek meg. Olyannak, aki nagyon otthon van a tantárgyakban, és megpróbálja érdekesen átadni azt, kiemelni annak jelentőségét. Miközben a tanulmány készítői nem találtak jelentős összefüggést az iskolai környezet és a matematikai tudás között az általános iskolai oktatásban, a középiskolában azonban a gyerekek által szerzett tapasztalatoknak nagyobb volt a hatása a tantárgyban elért sikerekre. Kutatásunk megmutatta, hogy a szülői hatás az egyik legjelentősebb tényező a diákok matematika tanulásában, valamint feltárta a pozitív és igazságos oktatási környezet fontosságát, különösen a középiskolában, idézi Daniela Evans-t, a tanulmány első szerzőjét, a Sussexi Egyetem közleménye. Nem az iskola, hanem a szülői hatás játssza a döntő szerepet a gyerekek sikeres általános iskolai matematikai tanulásában, ez vonható le tehát egy új kísérletből. A folytatásban pedig a technika világába kalózoljuk Önöket, óriás porszívóval küzdenek a műanyag hulladék ellen. Belga mérnökök megalkottak egy óriás porszívót, amellyel több millió darab kézzel nem begyűjthető műanyag szemetet akarnak eltávolítani egy környezetvédelmi területről Antwerpen térségében. A holland kikötővárosnál elterülő szikes, mocsaras természetvédelmi területen éveken át felgyülemlett a Scheldt folyó menti városokból és ipari üzemekből származó szemét. A kikötői hatóságok tavaly versenyt hirdettek a veszélyeztetett madárfajok által lakott térség szennyezésmentesítésére. A győztes a hatalmas porszívó lett, amelyet egy tengeri infrastruktúra vállalat környezetvédelmi részlegének mérnökei készítettek el. A gép gumikerekei nem sértik fel a talajt, és szívórendszerét is úgy tervezték, hogy ne tegyen kárt a növényekben. Mintegy 7,5 tonna műanyag darabkát akarnak eltávolítani vele a térségből. A szerkezet első tesztelését a napokban befejezik. Európában jelenleg a műanyag hulladéknak csak kevesebb, mint egyharmadát hasznosítják újra. A szennyezés csökkentésére az Európai Unió új szabályokat tervez, azzal a céllal, hogy az összes csomagoló anyagot újrahasznosítsák. Első lépésként mindenhol betiltják az egyszer használatos műanyag evőeszközöket és a szívószálakat 2021-től. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a technika világában. Bemutatjuk a polipként úszó újfajta robotot, amely segít feltérképezni a tengereket, és szó lesz arról is, hogy elkészült a világ leggyorsabb UV kamerája.
A Tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A Tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben megismerkedhetnek a polipként úszó újfajta robottal, amely segít feltérképezni a tengereket. A kutatók szeretnének minél pontosabban képet kapni a tenger élővilágáról, ehhez pedig robotokra van szükségük. Nem mindegy azonban, hogy milyen eszközt használnak, hiszen a szerkezetek merevsége miatt akaratlanul is rombolhatják a környezetet. A Kaliforniai Egyetem tudósai ezért egy olyan robotot fejlesztettek ki, amit jóval biztonságosabban lehet a víz alatt használni. A szerkezetet a polipokról mintázták. Az eszköz vizet szív magába, majd összepréselve hátrafelé kilöveli, így lökve előre magát. A gép ugyanakkor nem csak egy irányba képes mozogni, irányt is tud váltani, annak függvényében, hogy épp melyik fúvókáján, milyen irányba távozik belőle a víz. A szerkezet egy óra alatt 800 métert tud megtenni, ami elsőre nem hangzik túl soknak, ám ahhoz bőven elegendő, hogy a környezetet meg tudja figyelni. A készülék ráadásul különböző szenzorokat vagy épp kamerát is magával tud vinni, így a tudósok alaposabban tudják tanulmányozni a vízi élővilágot. Polipként úszó újfajta robot segít tehát feltérképezni a tengereket, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig arról hallhatnak, hogy elkészült a világ leggyorsabb UV kamerája. Egy nemzetközi kutatócsoport elkészítette a világ leggyorsabb UV kameráját. A Yinyang Link professzor és a Francia Nemzeti Tudományos Kutatóintézet munkatársai által tervezett kamera valós időben rögzítheti a fotonok mozgását az ultraibolya tartományban. A tömörített ultragyors fényképezés egy kattintással eddig páratlan sebességgel rögzítheti az egész folyamatot. A tér és időbeli információkat először tömörített formában rögzítik egyetlen képen, majd egy rekonstrukciós algoritmus segítségével videóvá konvertálják. Ez a folyamat mostanáig csak a szabad szemmel látható, illetve az infraközeli tartományban volt végrehajtható. A kutatócsoport fejlesztése azért jelentős, mert a kamera által rögzített jelenségek igen rövid idő alatt zajlanak le, így a megfigyelésükhöz elengedhetetlen, hogy rövidebb hullámhosszú tartományban rögzítsék az eseményeket. A kutatást vezető Liang professzor szerint az, hogy ezt már az ultraibolya és a röntgen tartományban is megtehetik, jelentős lépés a cél elérésének irányába. A kamerarendszerhez használt fotókatód képes a fekete fény egyidejű észlelésére és dekódolására. Maga az eszköz passzív, vagyis nem bocsát ki fényt, csak észleli azt, így igen érzékeny az ultraibolya tartományban kibocsátott fotonokra. Az eszköz így önállóan használható, de számos kísérleti platformba integrálható. A felvétel elkészítése után kerül sor a kép rekonstrukciójára. A kutatók a Bostoni Egyetemmel együttműködve fejlesztették ki az ehhez szükséges új algoritmust, ami nem egységes masszaként tekint a megoldandó problémákra, hanem kisebb részfeladatokra bontja le, majd egyenként dolgozza fel azokat. A hardware és a szoftver kombinációjával a kamera valós időben készített másodpercenként fél billió, igen 500 milliárd képkockányi felvételt, vagyis valós időben láthatja az ultraibolya tartományban haladó fotonokat. A kamera sebességének köszönhetően megfigyelhetővé válhatnak az olyan folyamatok, mint például a lézerplazma képződés, ami az agykutatásban hozhat áttörést. Az orvostudomány is profitálhat az új eszközből, mert az orvosi képalkotó berendezések az ultraibolya tartomány fluoreszcenciájának, fénykibocsátásának vizsgálatával azonosíthatják vele a különböző betegségeket kísérő biomárkereket. Ennyit arról, hogy elkészült a világ leggyorsabb UV kamerája, a folytatásban pedig egy technikai újítás következik az orvostudomány világából. Magyar kutatók okos műkezet fejlesztenek, hogy mire képes, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Magyar kutatók okos műkezet fejlesztenek, ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Mesterséges intelligencia segít a protézisnek megfogni egy almát, vagy lecsavarni egy kupakot. Korábban csak a filmekben láttunk olyan műkezeket, amelyek az emberi megfelelőjével megegyező, finom mozdulatokat képesek tenni. A kényelmetlen és mozgásképtelen protézisek azonban lassan átadják a helyüket a mesterséges intelligencia által vezérelt megoldásoknak. A Pécsi Tudományegyetem 3D nyomtatási és vizualizációs központjában évek óta zajlanak végtag protézis fejlesztések, de a most készülő innovatív szupereszköz nemzetközileg is egyedülálló. A szakemberek most a legmodernebb tudományos eljárásokat egyesítik az úgynevezett Ember-Arm projektben. Egy olyan protézis kifejlesztésén dolgozunk, amely költséghatékony, egyénre szabható, leköveti az egyedi mozgásmintákat és nagyrészt 3D nyomtatási technológiával előállítható. a moduláris, önállóan is működő kisebb egységekből álló felépítésének köszönhetően az esetleges hibás új előre összeszerelhető és könnyedén cserélhető. Ebből kifolyólag több mintázattal és kevesebb munkadíjjal javítható vagy fejleszthető a készfej. A művégtag mioelektromosan, tehát elektromos jelekkel vezérelhető, mely jeleket a karon megmaradt izmok állítják elő. A még fejlesztés alatt álló intelligens protézis jelenleg prototípus fázisban van, de már egy működő eszköz, tájékoztatott dr. Maróti Péter, a Pécsi Orvostudományi Egyetem kutatócsoportjának vezetője. A tudósok a fejlesztés során az egyedi alternatív irányításmódok kialakítását tartják a legfontosabbnak. Egy-egy ilyen intelligens eszköz ugyanis általában 8-12 mozgást tud megtanulni, ám a pécsi fejlesztés már inkább a napi rutinhoz igazodik. És bár a teljes hiányzó végtag mozgását nem tudja majd leutánozni, de jóval hasznosabb lesz, mint egy sima passzív protézis. A művégtagot mesterséges intelligencia, azaz tanuló rendszer vezérli. A protézis folyamatosan figyeli, monitorozza a felhasználó ép izmainak elektromos aktivitását, és a létrejött jelek feldolgozásával egyszerűen megtanulja a felhasználó mozdulatait. Az eszközbe beépítettek egy olyan funkciót is, ami abban segít, ha a művégtaggal megfogtunk egy tárgyat, akkor az újba beépített szenzorokból származó jelek megrezegtetik a motorokat, és ezzel segítik a felhasználót egyfajta visszacsatolás kialakításában. Ez pedig a szupereszköz specifikus tulajdonsága. Az okos kéz ráadásul személyre szabható és átméretezhető, amire a szakemberek különböző tónusú, egyedi mintákat és formákat, vagy épp valósághű kozmetikai, bőrhatású borítást is rá tudnak helyezni. Az egyik felhasználó már teszteli az eszközt, az ő esetében például egy karbonfekete protézisről lenne szó, amely használható, jó minőségű, könnyű, költséghatékony, tanítható, kényelmes, és amivel használhatja a mobiltelefonját, vagy biztonságosan tud kerékpározni. A személyre szabható intelligens protézis ujjai külön-külön vezéreltek, és képesek akár az amorf, alaktalan, formátlan tárgyak megragadására is. Ennek köszönhetően a viselője gyakorlatilag érezheti, milyen erővel szorítja a markába kerülő dolgokat. Ezáltal képes egészen finoman megragadni a tárgyakat, például anélkül foghat meg egy tojást, hogy eltörné azt. A művégtag egy kifejezetten erre fejlesztett mobil applikáció segítségével irányítható, és ezzel a finom hangolásokat is el lehet rajta végezni. A végtermék a klinikai tesztelés után körülbelül másfél év múlva lesz elérhető, ami drámai változást ígér az amputáción átesettek életminőségében. Nagy könnyebbséget jelenthet tehát a magyar tudósok által kifejlesztett okos műkéz. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!